90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánok, ez tehát a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén, Kántor Endre a stúdióban.
És Ács Gábor.
Mindenek előtt szeretnénk gratulálni Lubics Szilviának, a legjobb magyar ultrafutónak, aki a világ legkeményebb versenyén teljesített. Kitűnően most látom, hogy ő maga sem tudta, hogy hanyadik helyen fut, hát, illetve hát nem tudom, ez futásnak lehet, ez inkább ilyen vánszorgásnak és szenvedésnek, amit a végén a 45-50 fokban 210-valahány kilométeres ez a Badwater nevezetű verseny. A lényeg az, hogy...
Ez Death Valley, a Death Valley verseny.
Igen.
Ez kőkemény.
Hogy baromi jól lehet követni az interneten, és az, hogy te a karosszékből látod, és ők maguk meg fogalmuk nincs, hogy hol állnak, azért ez nagyon kemény, tehát ő sem tudta. Sokáig második volt, és még nézegettük tegnap, hogy azt elképesztő jól halad, végül negyedik helyen ért célba belassulva, de hát mondom, ez idézőjeles, tehát ott elképesztő pokoli hőség van azon a tájon, és hát ezek a legmókásabb versenyek, amit azért rendeznek pont akkor, hogy minél melegebb legyen, és minél extrémebbek legyenek a körülmények. Úgyhogy gratulálunk a fogorvos hölgynek, aki három gyerek mellett és munkába futva, edzve lett kimagaslóan tehetséges futó, úgyhogy egy újabb elképesztő versenyt húzott be, nagyobbat, vagy nehezebbet, vagy keményebbet, talán már nem is lehet, mert ezt tartják annak.
Hát ugye ez attól függ, mert a Szőnyi Feri teljesítménye is azért egy ember feletti.
Igen.
Volt a másik kettő, ugye kiesett.
Igen, tehát, akinek külön verseny van, tehát és egyedül teljesíti.
Egyedül teljesítette, igen. azért az a maga, abban a magasságban 400 mennyi 80 kilométer, hát azért az is. Szóval ezek emberfeletti teljesítmények mindenképpen.
Erre születni kell, nem? Igen. Tehát, hogy mondjam, tehát erre nem tud, vajon olyan alkatot kaptál, nyilván iszonyatosan nagy elhivatottság,
hát,
edzés, kitartás, stb. Minden kell.
Hogy mit hoz a sors.
De figyelj, tehát azért ezt nem tudná megcsinálni az embereknek a 99,9%-a, akkor sem,
az
hogyha
biztos.
Állhatatos, tehát ehhez azért kell egy adottság fizikailag, nem?
Hát vagy
amire,
mentálisan.
Amire ráépít.
Fizikailag is, mentálisan is. Igen. Hát nagyon-nagyon-nagyon nagy teljesítmény, annyi biztos. Minden kedves Jenő nevű hallgatónkat üdvözlünk, mert hogy nekik van névnapjuk ezen a napon, hát, úgyhogy a Jenőket...
Játsszál egy kis Mennyhárt Jenőt.
Pont ezt szeretted volna. Ugye az egyik honfoglaló törzs nevéből származik a nevük, úgyhogy nagyon szép, régi, természetesen ótörök eredetű, és a jelentése pedig bizalmas miniszter, tanácsadó. Ő volt a Jenő. Egyébként általánosan a török nyelvben a Jeni az újat jelent, átvitt értelme pedig ifjút. Úgyhogy nagyon érdekes. Na, és még ünnepelnek ma az Ernestek is, úgyhogy őket is üdvözöljük innen az éterből, csak úgy, mint az üdvöskéket. Ilyen jó kis nevek vannak ma a naptárban.
Hát, igen, minden nap ezen el lehet csácsolni, az üdvöske az tényleg mókás.
Aztán, mi történt ezen a napon? Hát például az, hogy 1923-ban, július 13-án készült el a Hollywood felirat, ott a dombokon, Hollywood fölött. Eredetileg Hollywood Land volt a szöveg. De aztán 49-ben, amikor volt egy felújítás, akkor az utolsó négy betűt eltávolították, úgyhogy onnantól csak Hollywood maradt. Lehet, van még olyan régi felvétel, ahol Hollywood Land a felirat teljes egészében. Biztos,
ott,
hogy van.
Ott arra volt a hír, hogy ott rinyálnak a környékbeliek, a sok turista miatt?
Hát igen. Ugyanis nagyon nehéz úgy megközelíteni, hogy egy jó fotót tudják készíteni. Vannak olyan részek, ahova autóval oda lehet menni, és akkor pont jól rálátsz, de hát ezek ilyen lakóövezetek, és az olyan mondjuk, mint egy ilyen rózsadombi környék. Tehát, hogy oda bemész oda a villasorokba, akkor ott a zavarod az ott lakókat például, meg ott hogyha jönnek, mennek. Igen, hát és elég sokan csinálják azért, gondoljunk bele. Na, mi történt még? Hát nagyon érdekes, július 13-a 1985 egy komoly esemény volt. Akkor volt ugye a Live Aid monumentális segélykoncert, főleg ugye Angliában és az Egyesült Államokban, de volt két másik színpad is, mert hogy Ausztráliában is voltak koncertek, és ha jól emlékszem, Kölnben is. De a két fő helyszín az a Wembley volt, és a JFK stadion az Egyesült Államokban, és ezért aztán két line-up volt, és két finálé lényegében, de volt egy összekapcsolódás, amikor angol idő szerint 5 órakor.
Kirepültet?
Voltak olyanok, akik átrepültek, várjál, még ugye meg is mondom. Igen, mind a két helyen fölépett. A Stones az szerintem biztos, de ugye ezt beszéltük meg pont egy évvel ezelőtt. Lehet, hogy nem a Stones, de Mick Jagger. Uh-huh. Mert ő úgy egyedül lépett fel, hogy igen, úgyhogy jól látom. Mick Jagger, a Keith Richards is ott volt, meg a Ron Wood is, de nem Stonesként léptek fel, hanem a Tina Turnerrel lépett fel Angliában a Jagger, és a Bob Dylan, Keith Richards, Ron Wood trió volt az, aki befejezte lényegében ezt a koncertet. Most...
Jó, oké.
Okay. Így hirtelen nem tudom, hogy ki volt az, aki átrepült, de többen is voltak, igen. Úgy volt ugye, hogy két zárószám volt, a Do They Know It's Christmas volt a londoni koncert zárószáma, és a philadelphiai zárószám pedig a We Are The World volt, ami ugye elterjedt később, úgyhogy nagyon komoly. 90 ezer néző volt Philadelphiában, 72 ezer Londonban.
Hát annyi fért be a Wembleyben, nem?
Igen. Érdekes ugye, hogy az afrikai, elsősorban etiópiai éhezők megsegítése volt a koncert fő célja. Másfél milliárd ember látta tévében, egyenes adásban az egész koncertet. Ha az az érdekesebben, hogy szerintem, hogyha utána néznénk annak, hogy most milyen humán katasztrófák vannak a világban, akkor biztos, hogy találnánk több olyat is, nem egyet, ami legalább olyan nagy mértékű, mint amire ezt a koncertet rászervezték 85-ben.
És akkor most azt akarod mondani, hogy most már nem...
Igen, most már úgy van.
Más a...
Most a Facebookon kijön, érted, hogy mi történik Jemenben, gyakorlatilag a világ legnagyobb tehát emberi katasztrófája zajlik. Mély szegénység, emberek tízezrei halnak éhen, gyerekek nem kapnak gyógyszert, stb. Néha megjelenik egy Facebookon egy ilyen poszt, hogy
Jemenben.
Igen, nagyon durva. És látod, nem is tudsz róla. Tehát így a Facebookon megjelenik egy poszt, egy páran megosztják, és ennyi. Mindenki megvonja a vállát.
A súlyossága nem...
A súlyossága az nagyon komoly.
Aha, jó.
Hát. Több szervezet felhívta rá a figyelmet, hogy jelen pillanatban ott tehát a legnagyobb katasztrófa.
Szóval az a mondás, hogy ebben a mostani megváltozott világban már nem lehetne ilyet csinálni, mert hogy már az embereknek az ingerküszöbe az eltolódott, és történhet akármi ilyet, ez egyszerű és megismételhetetlen, tehát sem nincs összefogás, nincs szolidaritás, stb. Erre gondolsz?
Nem tudom, szerintem egész egyszerűen hozzászoktunk ezekhez. Úgyhogy...
Nem tudom, talán kicsit máshogy működik, mert van, amikor meg sokkal kisebb ügyekre, pontosan a sokkal gyorsabb információ áramlásnak és pénzgyűjtési lehetőségeknek köszönhetően össze lehet gyűjteni nagyobb összegeket is, kisebb személyes ügyek kapcsán is, és arra is rengeteg példa van.
17 millió ember veszélyeztetett jelen pillanatban, több mint 10 000 ember hunyt el, és ha egy országot nézünk, akkor egy országot érintően ez a világ eddigi legsúlyosabb humanitárius katasztrófája az ENSZ szerint.
Aha.
Ami most Jemenben történik. Kolera veszély, gyakorlatilag civil lakosság bombázása, ilyesmi.
Aha.
Úgyhogy az elfelejtett háború.
Igen, szóval durvább, mint Szíria.
Nagyon kemény. Hát igen, és Szíria is ott van még.
Aha, jó.
Úgyhogy van itt, kérem szépen, bőven, amin el lehetne gondolkodni.
És senkinek jut eszébe. Nem
igen.
Csak, hogy fölhívni a figyelmet, nem, hogy
igen.
Gyűjtést szervezni, meg hát igen.
Gyűjtést szervezni nagyon, eszébe jut, mert mondom, van a Facebookon igen. Egy csomó ilyen iniciatíva, vagy kezdeményezés, szép magyarosan, de lényeg az, hogy szerintem akkor ez sokkal nagyobbat durrant, sokkal jobban összefogta a világot, ráirányította egy problémára, született valamiféle megoldás, Afrikára egyébként is ráirányította a figyelmet, az éhezésre, tehát az utána évtizedeken keresztül egy olyan agenda volt, amit folyamatosan tolt az ENSZ különböző szervezetek, úgyhogy hát valahogy igen, nagyon sok konfliktus és háború van a világban ma, szétporlad az emberek figyelme, gondolom a pénz is.
Tavaly azért ide mellétettük az ellenvéleményt is. Több is volt, de nekem, mivel zenében mondták el, a kedvencem az a Csumba Vamba anarchista zenekarnak,
igen.
Az akkori, ők lemezt is vettek föl, meg az volt a címe, hogy hát most nem emlékszem pontosan, de éhező gyerekek képével jobban fogy a lemez, tehát nekik az volt a határozott véleményük, hogy ebben az egész Band Aid-ben résztvevőket lényegében önpromóra használták föl, hogy saját népszerűségüket növeljék a bágyat tekintetükkel.
How to get your band on television.
Igen, az. És a mély együttérzésükkel, stb. És hát ezért nem álltak teljesen egyedül ezzel a véleménnyel, miközben a világ sírt, és a sztárok is sírtak, de az jó kimutatható volt, hogy akik ott voltak, ők, illetve a lemezipar azért nagyon szakajtott ezzel. Úgyhogy ezt azért érdemes mindenképpen ide vigyázteni, mert ez teljesen tényszerű.
Mivel tavaly játszottunk pont ugyanezen a napon, és mi ketten voltunk itt a stúdióban nagyon sokat a Live Aid-ről, akkor most menjen ez a kicsit ilyen ellenvéleményes di. Jó, és akkor utána visszajövünk el, mondjuk, hogy mi történt a tőzsdéken, meg hát várunk tőletek természetesen hozzászólást. 06302010909 infokukacmillastegeli.hu. Rengeteg születésnap van, amit nem mondtunk. Többek között 1981-ben született Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszó. Nagyon boldog születésnapot neki, ha már így az úszás és a vízisportok előtérben vannak most. Mindenképpen érdemes megemlíteni őt. Meg hát azért még vannak egy páran, még erre is rátérünk később. Tehát hogyan jut a tévéképernyőre a zenekarod?
De figyelj, ez egy 7 perces dolog, mint van.
Majd lekeverjük.
Egy percünk van.
Majd lekeverjük, belehallgatunk.
Thank you. anticipate. Our show tonight, we've got lots of surprises in store for you at home. In keeping with the passion for charity, not change, is our contribution. We call it Slag Aid. For every pop star that we slag off today, £1 million will be given away. Ethiopia, a fertile paradise, where everyone sings Beatles songs and bats shares in EMI. Charity, starvation and rock and roll. Let it be, hey Polly! Freddie Mercury, this is your life. Thank the Lord that you were born white. And thank apartheid for this wonderful opportunity to battle your hypocrisy in Sun City. A bit of a hot potato at the moment, eh, friend, in South Africa. Well, I'm sure there's a video in there somewhere. David Bowie, the price is right. With a suit full of compassion and a gut full of shite. Still the voices of those who would doubt. Coca-Cola for the peasants to end this drought. David, the world can only take so much. I'm with you, man, we're in for a really hard time. Jagger and Richards, yaying for a laugh. Dancing us down the garden path to a place where money grows on trees, where cocaine habits are financed by hunger and disease. There's only one man in the rock and roll business, ladies and gentlemen, and it's Mick Jagger.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Na.
Van még néhány poszter, akikről szépeket mondanak, és a végén keresztre feszítenek mindenkit.
Hát kérem, tegnap az csendes napnak indult, de ahogy Plesinger Gyula elmondta nekünk is, kérlek szépen, itt tegnap a műsorban, Janet Yellen a Fed elnökének szavaira oda kell figyelni. Hát lendületet kaptak, és kifejezetten erős emelkedéssel zártak a tőzsdék a világ legtöbb piacán. Majd te elmondod, hogy New Yorkban mit hozott ez. Itthon összefoglalva a MOL 0,9%-ot erősödött 21.485 forintra, majdnem 2,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP részvények ára 0,6%-kal nőtt, ez új éves csúcs egyébként 9565 forint, majdnem 5,5 milliárd forintos forgalomban. A Magyar Telekom 0,6%-kal csökkentette árfolyamát, mindössze 366 millió forintos forgalomban, és a Richter papírok forgalma is esett 2 forinttal, és így 1,5 milliárd forintos forgalomban 6899 forinton zártak. Na most itt a forgalmi adatokat tekintve, ha azt mondjuk, hogy ezek a blue chipek, de a részvénypiac teljes forgalma 17 milliárd forint volt, akkor mindenki sejti, hogy hol lehet a forgalom többi része, majd megfejti nekünk ezt Fellegi Tamás, a Bárki lehet tőzsdés című könyv szerzője, Bét rovatunkban, hazai piac rovatunkban, ahol egy kicsit erről az anomáliáról beszélgetünk, vagy a hogyan lehet beszállni.
Ez miért anomália?
Hát, hogy érted, hogy miért anomália? Az, hogy két nem rég még semmilyen bevételt, meg forgalmat produkált részvény
ilyen
adja
a...
Igen. Ilyen a tőzsde,
megyünk tovább. Spekulálnak.
Ez így van.
Ez csak...
Érdemesebb beszállni a Konzum Optimus Rallyba, tesszük fel majd a kérdést Fellegi Tamásnak.
Egyébként tegnap, tehát nagyon a végét mutatta, tehát így külső szemlélőként azért rápillantva fölhúzták. 3100-ig fölhúzták, majd utána 2200-ig zuhanjon napon belül, majd újra fölpattanjon 2008-ig. Mm-hmm. Még utána megjárta a közepét, vagy háromszor, és ilyen 10-15%-ot mozog, irgalmatlan forgalom mellett. Hát az már nem ugyanaz a kockázathozam potenciál, mint amikor minden nap 20%-ot emelkedik, és az már ott egy kicsit gyanús kell, hogy legyen
a fundamentumokra. Abszolút, csak is kizárólag és kiszámítható módon. Na jó.
Szóval én már itt senkinek nem merném javasolni, de majd minimális összeggel sem.
Majd a szakértő úr elmondja.
De simán lehet, hogy átárazódott. Hát végül is csak van egy szép nagy bankja. Na mindegy, azt mondja, hogy...
Gyorsan mondd, mert szegény Beó Barbie már itt ül.
Nagyon egyszerű, Amerika jelen beszélt a piacnak, egyszer szépen fölment az, és még az se érdekelte a tisztelt befektetőket, hogy az Apple-val kapcsolatosan jött néhány pletyka, hogy csúszik az iPhone 8-as, és az kicsit mínuszban volt, még az is átment a végén pluszba, csak igazából alul teljesített azzal, hogy csak egy kicsi pluszt ért el, az összes többi nagy tech cég az nagyon szépet ment, és hát történelmi csúcsa, hogy az kell, ahogy azt már szinte minden másnap elmondhatjuk, úgyhogy a helyzet Amerikában változatlan. Szépen keresnek a befektetők.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
És nagyon gyorsan jön Bejó Barbie a legfrissebb hírekkel, információkkal, mert mi elcsúsztunk itten, kérem szépen, a Live Aid monumentális koncerttel. Azért elmondjuk, hogy születésnapja kinek van. 40-ben született Patrick Stewart, angol színész, 42-ben Harrison Ford, úgyhogy őt mindenképpen megsüvegeljük. 44-ben pedig Rubik Ernő, magyar feltaláló.
Akkor most 75?
Úgyhogy
Harrison Ford, jól számolok?
Igen.
Na, hát akkor
az egy nagy kerek a Harrison Fordnál.
Róla még meglep, szerintem róla még majd emlékezz.
Biztos
meg
vagyok benne. A Rubik Ernőről is, mert majd tőle lesz idézetünk, és felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy aki nem tudja kirakni a bűvös kockát,
igen,
az szégyelje magát.
Akkor szégyellem.
Szégyeld magad. Ezt már tavaly is elmondtam ugyanekkor. Tessék kirakni. Legalább ennyi.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazzin Bejó Barbarától.
Fonyódligeten nyaralhatnak az egyszülős családok, előkerült Kim Jong-un felesége. Az Akropoliszt is lezárták a hőség miatt, idehaza viszont enyhül a kánikula. Jó reggelt kívánok! Fonyódligeten nyaralhatnak idén a csonka családok. Az Erzsébet program keretében ezen a nyáron 150 olyan gyerek pihenhet, akit csak édesanyja vagy édesapja nevel. Az egyhetes augusztusi nyaralásért jelképes összeget kell fizetni. Magyarországon egyébként 500 000 gyerek él egy szülős családban. Egyeztetnek a béremelésről a Tesco-nál. A szombati tüntetés után a cég és a szakszervezet már szervezi a találkozót. A dolgozók 15 000 forintos béremelést követelnek. Minden garantált szakmunkás bérminimumon foglalkoztatott munkavállalónak. Ezen kívül évente újra tárgyalnák a fizetésüket. Napenergiát használ majd több kormányhivatal Békés megyében, 9 épületet korszerűsítenek így. A kiserőművek Békés Csabán, Békésen, Gyulán, Szarvason, Orosházán és Szeghalmon termelik majd az áramot. A projekt több mint 100 millió forintba kerül, ezt uniós pályázati pénzből fizetik. Szállodai parkolókban is felszerelik az elektromos autótöltőket. Őszig több mint 30 ilyen pontot alakítanak ki országszerte. A berendezést nem csak a szállodák vendégei, hanem a hotel mellett lévő parkolóban várakozó autósok is ingyen használhatják. Az első állomást már átadták egy budapesti hotelnél. Előkerült Kim Jong-un felesége. Az észak-koreai diktátor neje hónapok óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Most viszont egy videón látni, ahogy férje mellett ül egy ünnepségen. Fennyen azt állítja, hogy sikeres tesztet hajtott végre interkontinentális rakétájával. Ennek örömére a kommunista országban nagyszabású ünnepségsorozatot rendeztek. A popkoncertek után egy bankettet is tartottak. Az erről készült felvételeken pedig a főasztalnál ott ül Ri Sol-ju is, a vezető 27 éves felesége. A nő állítólag 2009-ben ment hozzá a diktátorhoz, és az állami hírügynökség 2012-ben egy vidámpark avatásán mutatta be őt, mint a kedves vezető fiának feleségét. A párnak a hírek szerint már gyermeke is született, de az asszony nagyon ritkán mutatkozik a kamerák előtt, legutóbb márciusban lehetett látni, és nem lehetett tudni, hogy történt vele valami, megromlott a viszonyuk, esetleg is még gyermeket vár. Tombol a hőség Görögországban, emiatt délutánonként még az aténi Akropoliszt is lezárták, és más nevezetességeket sem lehet látogatni, amíg ilyen forróság van. A hőhullám idején a régészeti helyszínek csak délelőtt és esténként lesznek nyitva. Az érintett műemlékeket csak akkor nyitják meg, ha a hőmérséklet már nem éri el a 39 fokot Görögországban. az időjárásról nálunk. Idehaza enyhül a kánikula, de sokat süt majd a nap, és eső sem várható. Fokozatosan kitisztul az ég, már csak az Alföldön jöhetnek záporok. A szél viszont sok helyen erős lesz, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23-28 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, késő estére pedig 15-20 fokig hűl le a levegő. A szerkesztőt Bejó Barbarát hallották. Hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk itt a 90.9 Jazzin.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Az M3-as bevezetőjén már most torlódásra számíthatnak, valamint a Kerepesi út és a Zülői út között a Hungária és a Könyves Kálmán körúton is alakul a forgalom mindkét irányban. Balesetre szerencsére hírt nem kaptunk, vezessenek óvatosan, szép napot kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
All right, stop, collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention, son. Grabs a hold of me tight and flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? No, I don't know. Turn out the lights and I'll blow to the extreme. I rock a mic like a vandal, light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, rush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom deadly. When I play, I don't plan to see anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit the bullseye, the kid don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice, bass. Vanilla ice, ice, bass. To the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Man it up, been not quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll and it's time to go solo rolling in my 5.0 with my rag top down so my hair can blow. The girlie's on standby waving just to say hi. Did you stop? No, I just drove by. Kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm headed to the next stop. That block was dead, yo, so I continue to A1A. Cause I'm a lyrical poet, Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound, enough to shake and kick holes in the ground. Keep my composure when it's time to get loose, magnetized by the mic, well I kick my juice. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. To your mother.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Ez továbbra is a Millás reggeli, 7 óra 14 perc van. A stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És természetesen a lapok, amikből szemlézünk meg, hát majd ti is hozzájuthattok itt a szóhoz, hiszen 0630 2010909 infokukac millásreggeli.hu és természetesen még Az összes többi elérhetőségünk, ahol nekünk üzenhettek, WhatsAppon, SMS-ben, és ahogy szeretnétek.
Csak ha nagyon izgalmas, akkor írjátok. Becsípődött a derekam, és alig tudok elérni a SMS-fal egeréig. Na jó, ez félig meddig vicc volt.
Öreg morgós ember.
Az öreg morgós már megint nem végezte a gyógytorna gyakorlatokat, és nem erősítette eléggé a hátizmát, és itt panaszkodik. Na, szóval menjen is a fenébe, és teljesen igazatok van, hogyha ezt mondjátok. Azt mondja, hogy egyre több külföldi diák jöhet, és egyre kevesebb magyar, az oktatási hivatal adataiból a magyar nemzet szemléz. Évről évre csökken a felsőoktatásba bejutó szakközépiskolás elővégzettségű diákok aránya, mondja a cikk. Az elmúlt 5 évben ez 6%-os visszaesés jelent. Rohamosan nő viszont a külföldi hallgatók száma. 2012-13-as tanévben azt mondja, hogy 20% jött szakközépiskolákból, ez visszaesett most már 14%-ra. Azt mondja, hogy igen, ennyi, és a többi számot, hogy kibogarászom belőle. Aztán, na hát ez még egy kicsit, ez érdekes nevek kiszivárgott, hogy kik lesznek az MSZP árnyék kormányában, illetve kik lesznek az MSZP kormányában, most árnyék kormánynak lehet nevezni, illetve azon csámcsog a Magyar Idők, hogy milyen régi motorosok alkotják majd a párt kormányát, ha esetleg ők kerülnének hatalomra. És de hát azért azt tegyük hozzá, hogy valóban volt köztük kormányzati szereplő, de hogy igazából a vállalható barcok vannak itt, tehát Gőgös Zoltánt említik, aztán hát Andor Lászlót szerintem nem kell bemutatni, és nehéz is ellene sok mindent fölhozni. A legérdekesebb, és miután gazdasági műsor vagyunk, a legfontosabb is, és talán a legmeglepőbb is, hogy gazdasági miniszterként Pogácsa Zoltánt említik, akinek hát igazából volt rengeteg problémája az előző szocialista kormányok idején, és be is sorolták annó, hogy erősen jobbos kötődésű közgazdásznak annak idején. Aztán persze ez kicsit mindenki a véleményét finomíthatta. Őnek egy elég egyéni látásmódja van, amely nyilvánvalóan inkább a balos áramlathoz húz, de hogy párt szinten soha nem lehetett sem erre elkönyvelni, az is.
De inkább ilyen szociáldemokrata jellegű.
Szociáldemokrata, igen.
Ő azt hiányolta mindig is, vagy hiányolja azt, ami hiányzik. Tehát azt a hiátust. Úgyhogy ezt tényleg érdekesen olvassuk.
Na, majd megkérdezzük, miután itt a műsorunk rendszeres szereplőjéről van szó, és népszerű szakértőjéről, úgyhogy megkérdezzük őt, igen. Magát, az lesz a legtisztább. Szóval ez a Magyar Időkből volt, és ők azt hiszem az Echo TV információjára hivatkoznak, vagy valami ilyesmi.
Hát, majd, igen, mindegy. Nézzük a napi.hu mit ír. Trump lemondhat, nem csupán lemondhatják, nem tud kibújni az orosz kapcsolat sötét árnyéka alól, Donald Trump támogatói bázisa egyelőre megvédi, de ez a páncél egyre vékonyabb, és még az a pont is eljöhet, amikor ő maga látja be, hogy nem éri meg tovább ragaszkodni az Egyesült Államok elnöki székéhez, írja a napi. Hát ugye mi is kitettük annak az embernek a képét, aki összehozta Trump Juniort az orosz ügyvéddel, és mielőtt az a szerencsétlen újságíró, aki dolgozott rajta, nem tudom, hány hónapig, hogy megszerezze a megfelelő bizonyítékokat, lehozhatta volna a cikket, előtte egy órával, vagy egy, mit tudom, egy nappal Twitteren kinyomták ugyanazokat a doksikat, úgyhogy teljesen kiakadt szegény, de azt a videófelvételt is érdemes megnézni, amikor a kongresszusi képviselőket szembesítették ezeknek az iratoknak, meg az egész twittelésnek a létével, hogy milyen arcot vágnak, tehát egészen elképesztő, precedens nélküli botrány a Trump-orosz kapcsolat kapcsán az Egyesült Államokban. Erről ír a napi.hu.
A Világgazdaság vezető anyaga pedig egy interjú Becsei Andrással, aki szintén volt már a vendégünk többször is itt a műsorban, az OTP, hát szerintem OTP-s és bankszövetséges kabátban is volt itt a bankszövetség alelnökeként nyilatkozik, többek között a bankok helyzetéről, örülnek a csokfokozatos kiterjesztésének, Viszont érdekes módon a cím az, hogy kulcsfontosságú a kedvezményes áfa megtartása a lakásépítéseknél, tehát a bankoknak is fontos, hogy ne legyen hirtelen vége a lakásboomnak, hogyha elveszik azt hirtelen 2019-től, amit adtak, ezt nyilván az ingatlan szakma is erősen szorgalmazza, és meglepő is lenne, hogyha így maradna, hogy egy tolvonással vége lenne, mert elég komoly problémákat okozhatna. És az Ingburgerről többször is beszéltünk, felfalná a régiót, így fogalmaz alap, a nemzetközi terjeszkedéséről a burger láncnak van szó, úgyhogy tavaly duplázták az árbevételt, és azt mondja Susánszky Ádám alapító társ tulajdonos, hogy manapság elvárható, hogy 2200 forintért enni és inni is kapjon a vendég. Hát ezzel szerintem mélységesen egyetérthetünk, szerintem 1500-ból is elvárható lenne, de ha jó, tegyük hozzá, ha majd minőségi cuccot akarunk, akkor legyen 2200-2500, azon persze meg el lehet iratkozni, hogy az ing az melyik oldal, megtettük itt a műsorban is. Tök jó, de vannak azért jobb és tartalmasabb és finomabb, hát ellecsépelve ez a kézműves szó, de kézműves hamburgernek hívják magukat, viszont ez nem kétséges, hogy sokkal jobb, mint amit a tucat láncok adnak, és az ing egy nagyon üdítő színfolt a palettán. Emlékszem, akkor beszélnünk róla sokat, amikor igazán tökös húzással a McDonald's mellett nyitották meg a Moszkva téri, illetve a Szélkámán téri egységüket, és azóta is jól szalad a szekér, és akkor ennek. És akkor ebből jön most a nemzetközi terjeszkedés, ami tényleg nagyon szép, főleg, hogy egy nem holmi ez, food truck, lakókocsiból indul, nem lakókocsi, milyen.
Food truck-nak hívhatod, hogy
mi az magyarul. Nem, egy már magyar büfékocsi. Neve. Büfékocsiból indultak, így van.
Oké, én nem találtam most több érdekest, amit meg kell említeni, úgyhogy menjünk tovább, van egy témánk, ami viszont érdekes. Kijöttek a második negyedéves belföldi és külföldi turisztikai adatok, hol mennyit aludtak a magyarok, melyik városok itthon és külföldön a legnépszerűbbek. Szállás.hu marketing vezetőjét, Mészáros Juditot hívjuk nem sokára ebben a témában.
Thank you. lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
És ahogy bearangoztuk, itt van velünk a vonalban a szállás.hu marketing vezetője Mészáros Judit. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Na, egy érdekes adatsor jött ki, 15%-kal bővült a belföldi turizmus a második negyed évben. Mi dobta meg ezt a számot ennyire?
Igen, ez pontosan így van. Egyébként azt még így hozzátenném, hogy az elmúlt években azért folyamatosan azt tapasztaltuk, hogy körülbelül egy ilyen 10%-kal évről évre növekedett a belföldi turizmus. Viszont ugye, hogyha a 2017-es második negyedévet vizsgáljuk, ugye az előző évhez képest, akkor ez a szám most 15%, ami ugye egy hatalmas növekedésnek számít. Elsősorban mi a hosszú hétvégéknek tulajdonítjuk ezt a fajta növekedést. Ugye a húsvét, a pünkösd, május 1-e, és még ugye március 15-e is ugye a szerdával, tehát még ez is ide számolható. Ugye a pénteket...
Hát de húsvét és pünkösd, az minden évben ugyanúgy van.
Nem, most ugye nem, mert a húsvét ugye egy nappal hosszabb volt, ugye megkaptuk a nagy pénteket is, és ez a péntek egyébként olyan szinten növelte meg a húsvéti utazások számát, tehát háromszor többen utaztak el idén húsvétkor, mint tavaly.
Tényleg, ez azért érdekes, tudjuk, azt gondolnám, hogy ez családi ünnep, és akkor inkább locsolkodni mennek az emberek. Van, aki inkább kihúzza magát az egészből, és elmegy hosszú hétvégézni pont.
Nem csak, hogy van aki, hanem évről évre egyre többen mondják azt, hogy nem maradnak otthon, nem töltik.
Aha, és akkor erre a nagy péntek rátett egy lapát, így meg főleg érdemes elmenni, nem beszélve arról, hogy ez a gyerekeknek a nagyon rövid tavaszi szünetének a része, ugye?
Pontosan, tehát tényleg háromszor többen utaztak, és azt is láttuk, hogy pénteki indulással utaztak. Tehát, hogy ezért vagyunk abban biztosak, hogy ez a nagy péntek tett hozzá ennyire. Illetve annyira nem volt meglepő a növekedés, hiszen az előfoglalások alapján egyébként láttuk mi, hogy rengetegen utaznak majd, illetve ugye most már mondhatom, hogy utaztak a második negyed évben. Ugyanis észrevették már azt az utazók, hogy nagyon előre le kell foglalnunk a szállásunkat, hogyha például egy népszerű szálláshelyre szeretnénk elutazni. Ugyanis nyári előfoglalások már 120 nappal előre le voltak foglalva, tehát ez volt az átlagos.
120 nappal?
Igen.
Hát én nem olyan nyári dolgokat nem látom ennyire előre, hanem még más programjaimat sem, úgyhogy minden tiszteletem azért, aki ezt megteszi.
Igen, elkezdték tervezni a nyaralásukat, és jó előre elkezdték tervezni a nyaralásukat. Arról... De tavaly egyébként,
igen, bocsánat,
tavaly nagyon sokan futottak bele abba tényleg, hogy balatoni településre szerettek volna, népszerű balatoni településre szerettek volna utazni, és már nem kaptak szállást, mert nem gondolkodtak időben.
Arról van adatotok, hogy mennyire áraznak úgymond dinamikusan a légitársághoz hasonlóan a szállásadók? Tehát ha látják, hogy növekszik a kereslet, akkor megemelik az árat, és aki lehet, hogy tök korán foglal, de már kevesebb szoba van, akkor fölnyomják, amikor meg kevésbé népszerű időszakok vannak, akkor akár az utazás előtt pár nappal is leviszik az árat. Ez, mert a világszerte ez tendencia, de itthon ez mennyire érződik?
Itthon, tehát az a helyzet, hogy itthon is egyre jobban, de azt kell mondanom, hogy ebben azért el vagyunk egy kicsit maradva. Tehát a nagyobb hotelek, a nagyobb szálláshelyek, ők azért már felvették ezt a ritmust, és egyre többen áraznak, ahogy te is mondtad, ugye dinamikusan. Mi is ezt kérjük tőlük, tehát nálunk is ugye megvan a lehetőség arra, hogy a szálláshelyek beállítsák az áraikat ugye szezonálisan, de akár még napra pontosan is, tehát mi is megadjuk ennek a lehetőségét, hiszen nagyon fontos, hogy lekövessék ugye a trendeket, a szezont, mert így tudják ugye ők is sokkal jobban kiadni a szobáikat. Igen, külföldön ez már jobban, Magyarországon még a vidéki szálláshelyek annyira nem. Tehát a vidéki szálláshelyek, ők még ennek nem ismerték fel annyira az előnyeit, viszont mi is folyamatosan erre bíztatjuk őket.
Értem. No, és miek a kilátások? Tehát mik látszanak most az idei évnek a további részére?
Hát a nyára, ahogy már említettem, tehát rengeteg előfoglalás futott be ugye rajtunk keresztül. Például a július 17-ét tudnám kiemelni, ott már 90% feletti például a telítettség, tehát a július 17-e az a nap, amikor a legtöbben fognak utazni Magyarországon.
Ez országos szinten? Tehát a nálatok levőszállások 90%-a már foglalt.
Igen, pontosan,
foglalt.
De azért, igen, de ugye ebben az időszakban azért a legtöbben Balatonra utaznak.
Aha, tehát a Balaton azt gondolom teljesen teltházas ilyenkor.
Igen, ugye ráadásul a vizes VB is akkor van, tehát július 17-én Balatonfüreden, úgyhogy...
Plusz látszik, hogy nagyon jó idő lesz.
Igen. És Füred egyébként is benne van a top 5-ben, hogyha jól látom, a teljes hazai települések között, úgyhogy ha kimondottan a Balatont nézzük, akkor Füred és Siófok gondolom az mindent visz.
Én csak azért meglepő, mert ez egy hétfői nap, tehát nem hétvégére esik ez a 17-e.
Igen, meglepő módon, de valószínűleg tényleg a vizes VB-nek is tulajdonítható ez a 17-e időpont. Tehát valószínűleg ez lesz az a hét, amikor a legtöbben lent lesznek. Tehát amikor ugye egy hétre, tehát az egyhetes nyaralásukat töltik mondjuk.
Uh-huh. És mi a helyzet az őszi ünnepekkel? Augusztus 20-a, hogy nem lesz hosszú hétvége, mert hétvégére esik a november 1-e. A szerda, azt is kicsit nehéz meghosszabbítani, ellenben 23-a, ez egy háromnapos hétvége, úgyhogy látszik ebből már valami, vagy érdemes ezzel sietni, vagy pedig ez rájön még?
Hát elsősorban egyébként, tehát én a nyári foglalásokkal kapcsolatban emelném azt ki, hogy ott érdemes sietni, tehát aki még nem foglalt mindenképpen, van még hely, de kevés, úgyhogy ott még, tehát ott minél hamarabb választjuk ki az utazási célpontot, és foglaljuk le a szállást. Őszre azért még van hely, tehát őszre azért még, ott még lehet válogatni azért bőven. Inkább augusztus környékén szokták lefoglalni az őszi szálláshelyeket, amikor már mindenki túl van a nyaraláson, és tudnak abban gondolkodni, hogy hova szeretnének menni. Esetleg wellnessezni ugye az őszi időszakban egyébként kifejezetten akkor a 4 csillagos wellness-szállás helyeket keresik. Uh-huh. Tehát ugye amíg így a nyári időszakban inkább az apartmanok, panziók, vendégházak, esetleg a 3 csillagos szállodák a legnépszerűbbek, az őszi időszakban azokat a foglalásokat kell nagyon előre megtervezni, akik 4 csillagos vidéki wellness szállás helyre szeretnének utazni, mert ezek a legnépszerűbbek.
Jó, tehát a wellness-es urizálás a menő. Aha, hogy igen, egy utolsó kérdés, hogyha ez a dinamikus árazás még nem annyira elterjedt nálunk, akkor milyen trükköt vagy tanácsot tudsz adni arra vonatkozólag, hogy mikor vannak akciók, milyen jellegű akciókat hirdetnek, mire figyeljünk, hogy a legjobban kijöjjünk, hogyha menni szeretnénk, tehát kimondottan az utazók szemszögéből nézve.
Hát igen, van például ugye nekünk is, hát egy kifejezetten ilyen kedvezményes oldalunk, ugye szállásguru.hu-n például már most lehet foglalni a wellness, mert ott ilyen 30-40-50%-os kedvezményeket sorakoztatunk fel, ugye folyamatosan. Tehát lehet ennyire előre gondolkodni, tehát hogyha utalványokat vásárolunk hosszú lejárattal, azt ugye bármikor felhasználhatjuk a megadott időn belül, tehát ez is egy megoldás lehet. A másik az előfoglalás, tehát például Horvátországban nekünk is volt előfoglalási kedvezményünk, tehát ugye nagyon-nagyon sok magyar utazik idén, tehát a Balaton mellett a másik legnépszerűbb ugye Horvátország, rengetegen utaznak az idén nyáron Horvátországban.
De ahogy látom, egyébként a Horvátországból is a közelebbi célpontok, például Crikvenica az, ami nagyon-nagyon kedvelt, Zadar, kicsit messzebb van már, de igen. Azért Crikvenica az közel elérhető gyorsan 5 órával.
Igen, teljesen. Okay. Elsősorban mindenki a legközelebb eső részekre utazik. Hát ugye autóval megközelíthető, tehát körülbelül azért egy ilyen 5-6 óra alatt le lehet érni. Annyi, hogy nagyon kell figyelni, hogy melyik nap utazunk, tehát ugye, hogy kerüljük. Tehát ha valaki tudja, akkor ugye inkább tegye hétköznapra az utazását, mert ugye hétvégén van a váltó nap.
Igen, szombat az borzasztó.
Hát igen.
Jó, köszönjük szépen a jó tippeket, és akkor várjuk majd a következő év, vagy negyedéves adatokat. Köszönjük szépen. Szép
igazán
napot.
Nincs mit, mi is köszönjük.
Szervusz.
Szép napot.
Mészáros Judittal beszélgettünk, a szállás.hu marketing vezetőjével, megyünk tovább. Hamarosan négyzetméter rovatunk jelentkezik. Azt fogjuk majd vizsgálni, hogy beindult a verseny az albérletpiacon, itt is forró a nyár ezek szerint. Az Otthoncentrum elemzési vezetőjével, Sóki Tóth Gáborral beszélünk nem sokára, de be jó Barbie jön a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána jövünk vissza.
Nincs új a nap alatt. Millás reggeli. Rövid hírek a 90.9 Jazzin Bejó Barbarától.
Ingyen csatlakozhatunk a Wi-Fi-re Angyalföldön a vizes VB alatt. 20 különböző helyen pusztít tűz Olaszország déli részén. Itthon már nem lesz kánikula ma. Jó reggelt kívánok! A vizes világbajnokság alatt mindenkinek ingyenes lesz a Wi-Fi Angyalföldön. A 13. kerületi önkormányzat holnaptól egészen a Masters VB zárónapjáig, azaz augusztus 20-áig biztosítja ezt. A kerületi Wi-Fi hálózatra bárki regisztráció nélkül rácsatlakozhat, és korlátozás nélkül használhatja azt. Azok a helyi lakók, akiknek van lakossági kártyájuk, már pár éve ingyen wifizhetnek a kerület frekventált pontjain. Ezt a szolgáltatást most bő egy hónapon át bárki igénybe veheti. Sztrájk miatt nem fogadják az ügyfeleket hétfő reggel a 16. kerületi polgármesteri hivatalban. Július 17-én reggel 8 és 10 óra között a dolgozók beszüntetik a munkát. A köztisztviselők ezzel további béremelést szeretnének elérni. A szakszervezet felhívásához a kerületi köztisztviselők is csatlakoztak, írja az ittlakunk.hu. Mintegy 20 különböző helyen pusztít tűz Olaszország déli részén. A helyzet a Vezúv Nemzeti Parkban a legsúlyosabb. A hatóságok itt több környező községet kiürítettek. Az egyik városban felmerült, hogy szándékos gyújtogatás történt. Erre utal a szabályos körben terjedő tűz, illetve a felette látható sűrű, egybefüggő füstoszlopok. Az ügyészség itt vizsgálatot indított. Egy szicíliai településen a lángok miatt mintegy 700 turistát kellett kimenekíteni. Őket a hatóságok hajókon vitték át biztonságos helyekre. Szicília északkeleti csúcsánál Messinában a napokban mintegy 2000 hektárnyi olajfaligetet és szőlőültetvényt pusztított el a tűz. Az időjárásról. Itthon enyhül a kánikula, de sokat süt majd a nap, és eső nem várható. Fokozatosan kitisztul az ég, és már csak az alföldön jöhetnek záporok, viszont a szél erős lehet. Napközben 23-28, késő este 15-20 fok várható. A szerkesztőt Bejó Barbarát hallották. Hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést a Ferdinánd hídon. Korlátozásra és torlódásra kell készülni. Baleset történt a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt. Lelassult a haladás az M1-M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál. Korlátozásokra kell számítani Csepelen a Kölcsei utcában az iskolatérnél vízsőtörés miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szabadság utca megállót. Útszűkületre kell számítani napközben a Fiumei úton a Festetis-György utca előtt a Barostér irányában, mert csatornát javítanak. Ma 11 órától 14 óráig a 20. kerületben a Topánka utcában a Török Flóris utcánál korlátozásokra készüljenek, mert aszfaltoznak. A Topánka utcából a Török Flóris utcába nem lehet bekanyarodni. Mától az 1-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik, mert befejeződött a pályafelújítás. Vas Gabriella, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén.
Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
És itt van a vonalban velünk Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum vezetési, vagy elemzési vezetője. Na tessék már, itt a kánikula meghozta a hatását. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt kívánok a hallgatóknak is!
Na hát úgy tűnik, hogy indul a verseny, méghozzá elég komoly verseny az albérletpiacon is. Úgy tűnik, hogy a bérleti díjak nem nagyon csökkentek, vagy ha igen, akkor az elég kismértékű csökkenés, nem?
Igen. Tehát, hogyha az átlagokat nézem, akkor igazából van, ahol 1-200 forinttal magasabbra jött ki, az idei első 6 hónapban az átlagérték, mondjuk nem meglepetés, mondjuk a második kerület, harmadik kerület, viszont van, ahol egy picit csökkent. Érdekes módon itt a belváros, főleg azért a Meszkőrőtön kívüli területekről beszélhetünk. Hát igazából nagyon kedvező árak Budapesten nincsenek. Úgy látom, hogy a 80 ezer forint körül van átlagosan a minimum, és azért ezért nem lehet olyan óriási lakást kapni. Azt viszont érdekes, hogy egy kicsit, mintha nagyobb lakások kerültek volna idén kiadásra, de hát ez egy óriási különbség, tehát itt ilyen 4-5 négyzetméterről beszélünk. És nagyon vegyes a kép. Tulajdonképpen a kedvelt, főleg ugye most jönnek az új egyetemisták, ugye néztem, hogy közel több mint 105 ezeren adták be a jelentkezésüket, és hogyha az ember visszanézi az erre szakosodott honlapon, hogy lehet látni, hogy azért átlagban, mondjuk elég nagy különbség van évről évre, de olyan 77-80% körül vannak a felvetteknek az aránya. Úgyhogy ez egy komoly nyomás lesz. Hát nyilván ez szétoszlik azért, tehát azért a nagy egyetemi centrumok, Debrecen, Pécs, Szeged és nyilván Budapest erősen érintve lesznek. Mit mondjak? Mondanám a minimumokat, hogy
igen, nézzük végig akkor.
Azok a kedvelt kerületek, ahol mondjuk 11. kerület, ugye a Műegyetem, ELTE, nagy kampuszok vannak, ott azért azt kell, hogy mondjam, hogy 90 ezer forint volt idén az a minimális összeg, amiért bérelni lehetett, és ugye erre még azért rájön egy olyan 20-30 ezer forint minimum rezsidíj, és ezért igazából nem kapunk egy nagy lakást, tehát ez azért egy-két embernél többet nem tud befogadni, és tulajdonképpen azt látom, hogy ez egy kicsit a lehetőség, hogyha többen összeállnak, akkor azért egy nagy lakásnak fajlagosan mégiscsak kedvezőbb a bérleti díja. Tehát látszólag ijesztő, hogy 160 ezer forintért bérelünk egy lakást, mondjuk nem tudom én, a 6. kerületnek a mondjuk egy ilyen kiebeső részén. Viszont hogyha ezt 5 részre tudjuk osztani, már pedig ezek a tipikusan századfordulós nagy lakások erre lehetőséget adnak. És a szobák se olyan kicsik, tehát hogy a panelnél, nyilván, tehát hogyha nézem fajlagosan 60-70 négyzetmétert, akkor az sem mindegy, hogy egy szobában mennyire fér el valaki kényelmesen, tehát hogyha így megosztják a lakást.
Jöttek vissza, vagy jönnek vissza Airbnb-s lakások a kínálatba? Mert hogy arról voltak hírek, hogy van, akik rájöttek, hogy azért ez nem nekik való biznisz, illetve akik üzemeltetőn keresztül több lakással dolgoznak, ők versenyelőnyben vannak, de hát azoknak elvileg más a kialakítása legalábbis, hogyha valaki ezt komolyan akarja csinálni. Szóval van-e átjárás, vagy ez befolyásol-e valamit a kínálatban, illetve az árakban?
Én nem nagyon tapasztaltam, tehát nyilván akinek az Airbnb nem jött be, mert túl sok energiát igényel, az lehet, hogy visszatér a piacra. Most az is kérdés, hogy az Airbnb-re azért viszonylag jó állapotra felhozott lakásokat kínálnak, tehát el tudom képzelni, hogy megpróbál egy olyan hosszú távú, akár külföldiek körében, vagy külföldi diákok körében, tehát egy kicsit felül pozícionálni, mert nyilván, hogyha valaki megszokott egy bizonyos bevételt, az azért nem feltétlenül akar azonnal lemondani erről. Tény és való, hogy itt a kedvelt kerületekben, tehát mondjuk egy 13. kerületben az idei csúcstartó az 610 ezer forint volt havonta, és ez nem Airbnb, tehát ez egy úgymond normál bérbeadási tranzakció. De ugyanebben a kerületben azért például a paneleknél volt 70 ezer is lakáskiadás. Tehát nagyon, nagyon széles a sáv, és igazából, hogyha a kiadó felől nézem a piacot, vagy nekik akarok segíteni, akkor tényleg azt mondom, hogy persze haza beszélek, forduljon tanács az ő hosszabb kérdőhöz, de érdemes egy kicsit megnézni a reális pozícióikat, és ugye az internetes piacterek azért erre egy tükörbenézésre mindenképpen az lehetőséget, mert nem érdemes irreális vágyokat kergetni. Ugyanakkor az is tény, hogy nagyon sok esetben, ugye mi mindig az éppen adott időszakban bérbeadásra kerülő ingatlanoknak a tranzakciókat nézzük, és nyilván, ha valakinek van egy bérlője, ami 2-3 éve egy jól bejáratott kapcsolat, megvan a kölcsönös bizalom, nem feltétlenül érdemes minden áron csak azért, mert most az újságban ezt olvastam, azonnal fölfele kerekíteni a bérleti díjat, mert elképzelhető, hogy az illető úgy dönt, hogy akkor ez már neki nem megfizethető, és továbbá. Tehát ez is egy ilyen nagyon érdekes üzleti kapcsolatrendszer, és hát minden üzletben azért a bizalom a legfontosabb. Ugye, és a kérdés az, hogy kinek milyen kockázat kerülő a hozzáállása, tehát mennyire akar törögni és a trendről részesedni, amiben nyilván az is benne, hogy felelemmel csak akkor kérdés, hogy a következő az tényleg jobb lesz.
Oké, figyelünk akkor ezekre, Gábor. Nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot nektek!
Köszönjük szépen, és további kellemes rádiózást a hallgatóknak is.
Oké, meg lesz, köszönjük, szervusz! Sóki Tóth Gáborral beszélgettünk, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével az albérlet piacról. Egy kicsit megyünk tovább, hamarosan, ahogy beharangoztuk, majd jön a hazai piacrovatunk.
Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.
Szóval hamarosan jön Fellegi Tamás majd, a privátbankár.hu szakírója. A Bárki lehet tőzsdés című könyv szerzője. Hazai piac rovatunkban majd a Konzum és Opimbusz papírokat, rallit nézzük meg. Kicsit elemezgetjük, mi van mögötte, érdemes-e beszállni. Speki szemmel nézzük ezt az egészet. Közben pedig várjuk az üzeneteket 0630 20 10 909. Gábor, egy picit behívjunk egy masszírozó hölgyet, hogy a derekadat megmasszírozza?
Szerintem nekem már mindegy.
Neked már mindegy. Akkor erültesd meg magad, és nyúj oda, léces az egérhez, nézd meg, hogy jöttek-e üzenetek. Fájdalmas és lassú folyamat lesz.
Szemezgetek belőle, nem sokára.
Fájdalmas és lassú folyamat lesz.
Azt mondja, hó, hát már jöttek már tippek arra is, hogy kihez kell elmenni. Ó, köszönöm szépen, nekem már segített, nagyon jó keze van. Ó, hát...
Tessék.
Köszönöm Galnak, de közlekedési hírből, hát melyik az, ami esetleg... Igen, ez fontos, M7-esen valami nagy történés van Érd után, mert M0-nál áll a sor. Szubarus Csabinak köszönjük, hogy ennek mi lehet a háttereszt, próbáljuk nyomozni, és az 5. kerület Honvéd utca van teljesen beállva. Mm-hmm. Mindenki másnak 8-tól van konfkolja, miután hajnali 3-ig dolgozott, vagy csak én vagyok ilyen lúzer? Kérdezi a hallgató.
Igen, ez borzasztó. Megvan, M7-es fotót küldött a kedves hallgatónk Eszter. M7-esen a 12-es, 13-as kilométer között kigyulladt egy volánbusz. Van róla fényképünk, mindjárt közzétesszük. Köszönjük szépen, Eszter, a fotót és a reakciót, úgyhogy emiatt van óriási dugó. Tessék figyelni!
Yeah, she don't care if I got bread, and I remember everything. magyar tőzsde közel van. A parketten hazai cégek magyarul beszélő papírjai várják, hogy megszólítsd őket. Légy szinkronban befektetéseiddel. Színes, széles vásznú magyarul beszélő tőzsde blokk a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT. Keresd a hazait, keresd a hazaival.
És a vonalban itt van velünk Fellegi Tamás, a Bárki lehet tőzsdés című könyv szerzője, a privátbankár.hu szakírója. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát mondtam itt, hogy milyen forgalmi adatokat láttunk a tegnapi napon. Voltak, akik a blue chipek közül egész komoly 2,5 milliárdot is kihasítottak a teljes forgalomból. Domborított másik blue chipje 1,5 milliárd forinttal, ugye a teljes forgalom pedig 17 milliárd forint volt. Ez egy elég érdekes, hogy ezt nem a blue chipek teszik ki mostanában ezt a forgalmat a Budapesti Értéktőzsdén, és hát ne kerülgessük a forró kását. Két papír az, ami hát gyakorlatilag soha nem látott módon domborít a béten. Aki tőzsdézik régóta, mindenkinek eszébe jut, hogy hát csak nem kéne kimaradni ebből a ralliból. Hogyan nyúljunk ehhez hozzá? Ez a kérdés.
Hozzá nyúljunk egyáltalán, miután a sokszorosukra emelkedtek, illetve a korábbi ilyen kispapíros cibálásokhoz képest, ami megszokott volt a tőzsdén, az egy óriási különbség, hogy itt a forgalom az sokkal-sokkal jobb, mint korábban bármelyiké volt, amelyiket így a spekulánsok ilyen filléres papírokat fölkaptak. Miért? Miben más ez?
Itt egy meglehetősen speciális helyzet állt elő, mert az ilyen tőzsdei sokszoros emelkedések ugye úgy szoktak történni, hogy vagy van egy olyan vállalkozás, amelyik tényleg létrehoz valami nagyon újat, és ami nagyon komoly dolog történik, de akkor nem pár hónap alatt szokott ennek beérni a gyümölcse, ha megnézzük a nagyokat ugye a világban, mint Facebook és társai. Hát itt sok évről van szó. A másik ugye akkor szokott lenni, amikor valóban filléres papírokat találnak meg, általában minden különösebb alap nélkül, és egyszerűen kevés van belőlük, elindítják, egy darabig viszi őket a lendület, mert kicsi a forgalom, kevés a papír. Van a tőzsdén ez a 20%-os limit, ugye a prémium kategóriában 15%-os, akkor ott elakad a papír, nem tud tovább menni, ez egy pszichológiai növelő tényező, ugye, hogy nincsen papír, nem lehet kereskedni, na majd holnap szaladjunk, ugyanez ugye lefelé, amikor eladnak, és akkor ebből ki szokott alakulni egy ilyen kis őrület, aminek a során a duplájára is mehetnek, a papírok a triplájára is, vagy töredékére eshetnek, de ezek hamar lezajlanak, nincsen jelentőségük. Itt az Opimusnál és a Konzumnál valóban teljesen más a helyzet, mert előállt egy olyan dolog, amit azt hiszem, hogy az utolsó 10 évben nem látunk a budapesti tőzsdén, hogy gyakorlatilag róluk szól a tőzsde, tényleg ők adják a forgalom felét, esetenként még többet is, tehát például tegnap a tabela második-harmadik helyén zárt az OTP után a Konzum és az Opimus forgalmilag, és ráadásul ez hónapokon keresztül tart a folyamat, ráadásul a mérték is. Ha megnézzük, a Konzum esetében 3 hónappal ezelőttihez képest felment 60-szorosára az ár. Na most ezek már valóban olyan szokatlan dolgok, amik mögött hát ugye az ember keresi a magyarázatot, hogy miről lehet szó. Na most úgy gondolom, hogy a mechanizmus az valószínűleg ugyanaz, hogyha valami emelkedik, akkor arra befektetők rávetik magukat, csak ez itt most különösen elhúzódott, ezért tulajdonképpen boldog-boldogtalan beszállt, és valószínűleg ez indokolja a nagy forgalmat az utóbbi időben, de hát ebben persze nem lehetünk biztosak, de ezt tartom a legvalószínűbb magyarázatnak.
Hát, hogy annyira elterjedt a híre, hogy új emberek is érkeztek a piacra, és...
Na most a lényeg abban van, hogy mi van a háttérben, ugye fundamentálisan. Az egy, tulajdonképpen azt nevezném egy rendkívüli esetnek, ugyanis arról van szó, hogy volt kicsi cég, volt két kicsi cég, tulajdonképpen az egyik, az Opimus, ami a nagynevű Filaxia utódvállalat, hát az a Budakest, illetve a Budakest tulajdonosok tulajdonában volt, úgymond, és mellette tőzsdén, hát ez nyilván a Budakest ugye után teljesen elértéktelen lett, noha volt benne öt olyan, ez egy ilyen holding-szerű cég volt benne öt olyan befektetés, ami egyébként értékes volt. A Konzum az pedig, hát ugye csendesen üzemelt, valahogy pécsi áruházként kezdte, csendesen üzemelt a háttérben, nem nagyon tudtunk róla semmit. Egy idő után mind a két papír egy kicsit megmozdult, és egy kicsit feljebb volt. Ma már tudjuk, hogy ez volt az időszak, amikor Mészáros Lőrinc és, ahogy szokták mondani, a vele összehangoltan álljáró személyek felvásárolták a cégeket. Az Optimus már ez látványosabb volt, mert ilyen 5-6-10 forinttól 30 forintra ugrott, a Konzum az mondjuk 20-ról 50 forintra ugrott. Hát ugye a mai árak fényében ezek egészen érdekesnek tűnnek. És a lényeg akkor jött, amikor tulajdonképpen megtörtént a bejelentés, hogy az részesedésszerzés megtörtént.
De bocsáss meg, akkor is emelkedett már nagyon durván, amikor a sajtó megszellőztette, tehát akkor beindult.
Ilyenkor a spekulánsok elkezdenek
beszélgetni, fórumokon, hengelik egymást.
Igen, az első nagy emelkedés ez váltotta ki, és tulajdonképpen akkor is jött a bejelentés a tulajdonszerzésről, ha jól emlékszem. Ez önmagában tovább fokozta az első nagy lendületet, és utána történt egy olyan, ezt ne felejtsük el, hogy a többségi tulajdonosok mind a két papírra felvásárlási ajánlatot tettek. Ez ugye az Optimus esetében 45 egész valahány forint volt, a Konzum esetében 86. Ezt azért emelem ki, ugye, mert a mai árfolyamokhoz képest megint csak viccesek, de esetleg támpontot adhat ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a fene is történt itt később. Na most úgy tűnik, hogy minthogyha a főtulajdonosok azt akarták volna, hogy ne sikerüljön ez a felvásárlási ajánlat. Úgy tűnik, mintha mindáron a tőzsdén akarták volna tartani a cégeket, pedig lett volna logikája annak, hogy tulajdonképpen kivezetik onnan, és akkor ZRT-ként azt csinálnak velük, amit akarnak, mintha nem erről lett volna szó, hanem így a tőzsdén maradtak, és valószínűleg ez gyújtotta be igazán a rakétákat, hogy sokan arra gondoltak, hogy hoppá, hát ez nem teljesült, nem tudták felvásárolni, mert hát ez nyilván mennyire jó lehet egy ilyen tulajdonos mellett lenni a cégben, akinek általában minden sikerül, és most itt érünk el egy olyan pontra, hogy tulajdonképpen ki és mi ez a tulajdonos. Ugye itt nem egy hagyományos vállalkozásról van szó, amikor hát most mit mondjak példának, én azt, hogy valaki feltalálja ugye az okostelefont, mint az Apple, vagy egy olyan közösségi médiát, ami eljut 2 milliárd emberhez, mint a Facebook, hanem arról van szó, hogy valakihez olyan tulajdon elemek kerülnek, amelyek már korábban is úgymond kormány közeli embereknél voltak, de valamiért változás következik be, bizalmi okokból, egyéb okokból, vagy mondjuk a médiapiacon van egy átrendeződés, ugye ott volt a Népszabadság ügy, amikor annak a korábbi kiadóját az összes újságokkal együtt úgy gondolták, hogy célszerű stabil kezekbe helyezni. Na most, és itt jelent meg a stabil kéz, akit ugye a közvélemény Mészáros Lőrinchez köt. Nyilván nem alaptalanul. Ezt a folyamatot látják sokan, és arra gondolnak, hogy ott nagy vagyon halmozódhat fel, és érdemes lehet mellette egy részvénytársaságban részt venni, mert abból csak jó sülhet ki. Ez egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen elméleti magyarázat, amivel a befektetők elkezdik hergelni egymást, akár a fórumokon, és utána már magától megy a dolog. Magától megy a dolog, a papírok extrém módon emelkednek, és miután nem fulladt ki úgy, mint korábban kiszokott kisebb papíroknál, csak vég nélkül emelkedett, ez érthető, hogy egyre nagyobb figyelmet vonz, és aki emlékszik rá, hasonló a 90-es években, 2000-es években, ha nem is ilyen mértékben, de a mechanizmus történt, ugye annak idején a MOL és a TVK az ázsiai válság idején vég nélkül emelkedtek, boldog-boldogtalan vette őket, nagy tőkeáttételes ügyletek is voltak, utána volt ugye összeomlás is, de utána újra emelkedtek, vagy 2007-ben, amikor egy mánia volt a válság előtt, hát több papírt említhetnék, itt a Fotexet és a Rábát emelném ki. A Rábát annyiból, hogy ott tulajdonképpen ilyen befektetői csoportok vetélkedtek egymással, hogy először nagy darabokat vettek, utána megpróbálták egymásra rásúlni, és akkor így próbáltak keresni rajta. Tehát régebben is voltak, a lélektanát azt a dolognak ismerjük, csak a mértékét nem láttuk még ennek a folyamatnak. A mértéke gondolom úgy alakulhatott ki, hogy egyrészt nem volt hasonló nagyon régóta, tehát a közönség ki volt éhezve rá, másrészt viszonylag kevés papír van, hiszen ugye a többségi tulajdonosoknál van 70-75%, és a folyamat elhúzódott, hát az már egy érdekesebb ok, hogy miért húzódott el. Én szerintem azért, mert nem estek vissza a papírok, mindig újra elindultak, és a nagy közönség, a széles értelemben vett befektetői spekuláns, stb. Nagy közönség ráugrott, úgy, mint 10 éve vagy 20 éve, de most nem nagy cégekre, abban az értelemben, mint a MOL vagy a TVK volt, és nem sok cégre, hanem erre a kettőre, kifejezetten a főtulajdonos személye miatt, és gyakorlatilag ide zúdult az ország összes, így mondom, hogy az ország összes spekulatív pénze rájú zúdult, én ezzel magyaráznám azt, hogy akkor tudott valamiféle kiegyenlítődés jönni tegnap, hát ha egyáltalán már ezt láttuk, amikor már több milliárdos forgalom zajlott, tehát tulajdonképpen amikor már több milliárd forint mozdult meg, és elég nagyra növelte a cégeket ahhoz, hogy már ez a pénzmennyiség is tudjon benne mozogni. Tegnap úgy láttam, hogy a nagy forgalom már jelez valamit, de hát ezt mi mindig nem tudhatjuk. Viszont az kétségtelen, hogy a kockázat az továbbra is felmérhetetlen. Én annak tartottam kis papírkorukban, valószínűleg a legtöbben, ugye, mert hát nem látjuk, hogy mi van
Tamás,
fundamentálisan.
Bocs, még egy dolgot akkor a végig. Ugyanúgy ki fog pukkanni, mint az összes többi, csak elnyújtottabb a folyamat, vagy pedig éppen azért, mert teljesen speciális, és soha nem látott dolog abból a szempontból, hogy egy erős kormányzati bekötöttségű fő tulajdonos van, és az ősztön marad, tehát hogy melyik. Vagy pedig ez is lufi lesz, és leereszt, és mondjuk visszaadja a felét kétharmadát, de még akkor is jóval följebb lesz, mint ahol indult. Tehát melyik verzió valószínűbb, szerinted nyilván senki se tudhatja.
Hát, igen, tehát igen.
Röviden légy szíves, mert már híreket kéne mondanunk, jó?
Igen. Ugye a korábbi logikák követésével ezt nehéz meghatározni, éppen azért, mert ilyen szituációt nem nagyon láttunk. Én a legvalószínűbbnek ezt a legutóbbi esetet mondanám, hogy amikor véget ér az őrület, akkor mindenképpen visszaesik valamennyi, de nem értéktelenedik el, mint annak idején a egy-két hasonló papír, inkább egy ilyen MOL TVK effektus mondanék, mint ugye 97-ben az a túlzott magasságból visszajöttek, és aztán valahol stabilizálódtak, de hát ezt nyilván roppant nehéz eldönteni, ugye fundamentális értékelés nem nagyon tudunk végezni, és más papírok hosszú távon azért visszaszoktak térni a fundamentumokhoz, de itt ezeket igazából nem ismerjük, nem tudjuk felmérni. Tehát biztos jó lenne erre valami választ adni, hogy mi lehet a várható dolog, de igazából...
Na hát szerintem ezt megadtad már a kockázatok elemzésével és a fundamentumok hiányával.
Tulajdonképpen egy dolgot tennék hozzá, amíg épp belefér, hogy ami támpontot adhat, az, hogy mekkorára nőttek a cégek az őrület során. Tulajdonképpen 50-60-70 milliárdos kapitalizációjuk lett, ami már olyan nagy, hogy a Waber ezt közelíti. Ez azért esetleg elgondolkodhatja a befektetők is, hogy nyilván nem lehet akár mekkora egy olyan cég, ami mögött azért fundamentálisan, hát feltehetőleg nincs ilyen iszonyatos érték.
Oké. Jó van, köszönjük szépen, Tamás, szép napot kívánunk neked is.
Én is köszönöm.
Szia. Fellegi Tamást hallottátok tehát a privátbankár.hu szakíróját, illetve a sok hasonló, ilyennel még nem, de sok hasonló esetet látott tőzsde szakírót, a Bárki lehet tőzsdés című könyvszerzőjét.
Használd ki a hazai piac adta lehetőségeket. Kereskedj itthoni blue chipekkel, vagy akár a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT, mert semmi sem jobb, mint a hazai.
Jön is Bejó Barbi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána megyünk tovább. Családbarát munkahelyeket fogunk nézegetni, illetve megnézzük, hogy egyáltalán Magyarországon hogy állunk családbarát munkahelyel. Szerintem, aki kisgyermekes szülő tudja, hogy ilyenkor nyáron milyen nehéz dolga van azzal, hogy hova vigye a csemetéjét, be tudja vinni a munkahelyre, nem. Hát tippeket is adunk esetleg, hogy ezt hogy lehet jól csinálni, majd Gyaraki Dáviddal beszélünk, a régiójáték marketing vezetőjével.